Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Színház.
125 éves a Víg Színház. 1896. május 1-én nyitotta meg kapuit a teátrum. Az azóta eltelt 125 évben a színház társulata 1443 premiért tartott, több ezer művész fordult meg a színpadokon, és csaknem 50 millió néző látogatta az előadásokat. A színház történetében mérföldkőnek számítanak a magyar és külföldi ősbemutatók, és az olyan színházi rekordnak számító előadások, mint a több mint 1300-szor eljátszott a Dzsungelkönyve, a 999. előadásnál járó a padlás, vagy a több mint 35 éve műsoron lévő Játszd újra Szem című darab. A legtöbbször 7 alkalommal Molnár Ferenc Lilium című darabját mutatta be a színház, a leghosszabb társulati tagsággal pedig a 93 éves Szatmári Liza büszkélkedhet, aki 70 éve a Víg Színház tagja. Az ünnep május 1-én egy hetes online vetítés sorozattal kezdődött. A 70-es évek elején az új játszóhelynek számító Pesti Színházban tartották a Macskajáték bemutatóját Székely Gábor rendezésében, Súlyok Mária és Bulla Elma főszereplésével. Az előadást, amely több mint egy évtizedig volt műsoron, ma este láthatja a közönség. A színház házi szerzője Molnár Ferenc születésének 100. évfordulójára 1978-ban az üvegcipő felújításával emlékezett a Víg Színház. A május 4-én látható Kapás Dezső rendezte előadás egyik érdekessége, hogy Benkő Gyula, Tábori Nóra, Szegedi Erika és Szakácsi Sándor oldalán Irma szerepében debütált a Víg Színházban akkor még főiskolásként Pap Vera, aki elementáris erejű alakítást nyújtott. A Víg Színházban volt az ősbemutatója az 1977-ben Marton László rendezésében Fejes Endre regénye alapján készült Jó estét nyári, jó estét szerelem című zenés drámának. A mű a Víg Színház felkérésére született, és óriási sikert aratott Presser Gábor dalaival. Május 5-én az előadás 1982-es felvételén Hegedűs D. Géza megrendítő alakítása látható. Május 6-án az 1920-as évek hangulatát idézik fel, Zerkovics Béla Csókos asszony című operettjét 1987-ben mutatták be Iglódi István rendezésében. A felvételen Pápai Erika, Kaszás Attila, Kern András, Benedek Miklós, Méhes László és Igó Éva látható. A Pesti Színház 1992-es bemutatója a Dühöngő ifjúság bejárta az egész világot. Rudolf Péter első rendezését Kaszás Attila, Eszenyi Enikő, Igó Éva, Szarvas József és Mádi Szabó Gábor szereplésével évekig játszották teltházzal. Május 7-én pénteken ez az előadás látható. A közvetítés sorozatot május 8-án a padlás felvétele zárja. Erre az előadásra váltott jegyet a legtöbb néző a Víg Színház 125 éve alatt. Presser Gábor, Stevanovit Dusán és Horváth Péter zenés darabjának felvételén Kaszás Attila, Igó Éva, Tábori Nóra, Hegedűs D. Géza, Méhes László, Pápai Erika, Rácz Géza, Balázs Péter, Vallai Péter, Seres Zoltán és Sipos András látható. A jubileumi közvetítés sorozat minden este 7 órától a Víg Színház online felületén követhető.
Tánc.
Szubjektív tárlatvezetés látható Szakály Györggyel a Róna Viktort bemutató kiállításban a Tánc Világnapja alkalmából. Az április 29-től elérhető online programot az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézet készítette a jeles napra. Az Oszmi Világnapi programjában Szakály György, Kossuth és Liszt Díjas balettművész, a Magyar Állami Operaház örökös tagja és mesterművésze tart tárlatvezetést a Róna Viktor táncművészről szóló kiállításban. Róna Viktor a magyar tánctörténet rendkívüli egyénisége. Életéről önfegyelemmel épített pályájáról soha korábban nem született kiállítás, részletes életrajzát sem írták meg eddig. A kiállítás a táncos rendkívüli sorsát, mindössze 57 megadatott életéve történetét beszéli el, értelmezve azt a maga korában felvillantva fontos összefüggéseket, történeteket. A Herceg a vasfüggöny mögül című kiállítás az Oszmi kiállító helyén a Bajor Gizi Színész Múzeum 4 földszinti kiállító termében látható felidézve a művész pályaképét, annak legfontosabb egységeit. Róna gyerekkorát, tanulmányait, legfontosabb szerepeit, nemzetközi pályafutását a nézők gazdag fénykép és dokumentum válogatás segítségével ismerhetik meg. A járványhelyzet miatt a tárlat jelenleg nem látogatható, így kísérő programjait online teszik elérhetővé az érdeklődők számára. További részletek az OSZMI Facebook és YouTube csatornáján.
Esemény.
A millenniumi föld alatti vasút 125 éves évfordulójának tiszteletére egy héten át neves művészek előadásában kortárs versek hallhatók a kisföld alatti állomásain, közölte a BKV ZRT. Az Aranyhíd Polgári Egyesülettel közösen indított Vers a Peronon elnevezésű kezdeményezés keretében május 3-a és 9-e között egy héten át minden nap más-más kortárs vers hallható a kisföld alatti állomásain. Az utasok Kemény István, Áfra János, Szálinger Balázs, Géci János, Dukai Nagy Ádám, Terék Anna és Szőcs Géza egy-egy költeményét hallhatják. Az előadó művészek között van Csúlya Imre, Gáspár Sándor, Fűr Anikó és Likó Marcell is. A millenniumi föld alatti vasút megnyitásának 125. évfordulója alkalmából 2000 forint névértékű színes fém emlékérmet bocsát ki május 3-án a Magyar Nemzeti Bank. Az emlékérme kibocsátási programban most először jelenik meg olyan érme, amely esetében a négyszögletes forma gépi patinázott kivitellel társul. A különleges emlékérmét a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum szakmai közreműködésével Bitó Balázs iparművész tervezte. A színes fém emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 27 g, mérete 39,60x26,40 mm, széles sima. Az emlékérme korlátozott példányszámban jelenik meg, 8000 készíthető patinázott fémes hatású kivitelben. Az emlékpénzek május 3-ától a kibocsátást követő egy évig névértéken vásárolható meg a Magyar Pénzverő ZRT érmeboltjában, valamint webáruházában. Az emlékérme előlapjának központi motívuma a millenniumi föld alatti vasút egyik megállójának metszetét ábrázolja egy 19. századi rajz alapján. A megálló műszaki megjelenítését korabeli ruhákba öltözött alakok teszik élővé. Az előoldalon továbbá a törvényes fizetőeszközök kötelező éremképi elemei is megjelennek, jobbra igazítva fent a Magyarország felirat alatta egymás alatti két viszintes sorban a 2000 értékjelzés és a forint felirat. Az érme alján baloldalon a BP Verde jel látható. Az emlékérme hátlapján központi motívumként a föld alatti faburkolatú motorkocsia látható oldalnézetből ábrázolva. Bitó Balázs iparművész mesterjegye a kocsi oldalán felcsavarozott részbetűként ábrázolva jelenik meg. Az emlékérme szélén a föld alatti megállók nevét szegélyező zsolnai csempe minta ábrázolása látható. 1896. május 2-án Budapesten indult első útjára millenniumi föld alatti vasút, az európai kontinens első föld alatti vasútja. A nagyszabású országos ezredévi kiállítás megnyitására készült járaton Ferenc József uralkodó is utazott. Építésekor a korszak legmodernebb építési megoldásait alkalmazták, többek között az ipari szintű vasbeton technológiát. A népszerű nevén kisföld alatti az Andrássy úttal együtt 2002 óta a világörökség részét képezi.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Vérbeli belfasti mégsem hisz az ír szabadság szent ügyében Dave McGallagher. Egy hősapa fiaként, családi legendákon nevelkedve, robbantások és lövöldözések közepette sem kíván bosszút állni apja haláláért. Egy furcsa, váratlan szerelem új távlatokat nyit előtte. Lelked az ördögnek, ez a címe Varga Körtvélye Zsuzsanna új regényének. De vajon miért született meg benne ez az írországi történet?
Ugye ehhez azért azt kell tudni rólam, hogy én angol történelem szakos vagyok, úgyhogy ez az északír probléma, ez történelem szempontból is mindig nagyon érdekelt, meg hát ugye az angol száz kultúrának ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos része. És az számomra az érdekes, hogyha valaki beleszületik egy ilyen helyzetben, ez egy predesztináció ennek a fiúnak, aki itt a fősének a regénynek, lehet-e ebből kitörni úgy, hogy az életéből a végén maradjon még valami. Tehát ebben a könyvben többször visszajönnek azok a hírek, amiket például mi is hallhattunk itt a 80-as években, és emlékszem én is gyerekként, amikor rádióban hallgattunk híreket, hogy sokszor elhangzott ez, hogy ira és felrobbant, és Belfastban, és halálos áldozatok, ugyanúgy, ahogyan mondjuk az ETA-ról is hallottunk, meg a bassz szeparatista szervezetről. És én ezt szerettem volna megmutatni, hogy milyen így élni, hogy ezek teljesen normális dolgok, hogy egyszer csak mellettünk felrobban valami. A családja az a millió, amiben ő él, és nem is csak a család, hanem tulajdonképpen az a közvetlen fizikai környezet, az a városrész ott a falon túl, mind-mind az üzeni számára szavak nélkül is, hogy neked ezt csinálnod kell, mert hogy ide születtél közénk, és hogy nekünk ez a dolgunk. És hogy igen, ez a fiú, ez azzal az intelligenciával rendelkezik, hogy ő látja, hogy ez egy halálba rohanás. De hogy a kötelességtudatot meg ő sem tudja azért letenni. És hogy ez a könyv, ez annak a küzdelemnek a története, hogyha mégis szeretnék normális életet élni, akkor azért borzasztóan sokat kell áldozni.
És hogy lehet ezt megtenni, hogy az ember mégse legyen áruló? Mert a saját életével azt tesz, amit akar, vagy hát azt gondolnánk, de ezért neki például az, hogy az édesapja hogyan halt meg, és hogy ezt nap mint nap fölhánytorgatják neki, tehát ő az, akinek az apja hősi halált halt.
Igen, de számára az a baj, hogy ez egy teher lett, és nem tud igazán büszke lenni rá, hanem ő ettől szenved, hiszen pont ezzel zsarolják. Azt hiszem, hogy talán ez a jó kifejezés arra, hogy látod, muszáj neked ezt csinálni, hiszen apád is úgy járt, ahogy...
Több munkája van, muszáj eltartani a családját, az apja meghalt, amikor ő született, és van egy anyja, aki szintén egy nagyon különleges karakter, tehát ez a mindent feláldozok.
Molly McGallaghernek a figurája, az tényleg azért érdekes, mert ő egy ilyen tipikus már, ha mondhatjuk, egy ír feleség és asszony és édesanyja, akinek az élet célja az nagyjából az, hogy a körülötte lévő családot az kiszolgálja és fenntartsa, és igen, emiatt egyfajta áldozat. És az életében ott van ez a nagy szerelem, a férje, akit elveszít, de közben a józanész is mozgatja, hogy a fiának, aki árván marad, és ugye kicsi gyerekkel egy apát tulajdonképpen biztosítania, ezért aztán újra a férjhez megy, és abból a házasságból is születni fog egy fia. És a történetben végig ott van a két fiú közötti különbség, mert hát a nagyobbik gyerek az első, a nagy, a hős férjnek a fia, míg a második az csak a hajógyári munkás, és részeges, és italos, és igazából nem túlságosan tiszteletre méltó második férjnek a gyereke, és a féltestvérek között is, ha kimondatlanul is, de mindig ott lappang ez a furcsa viszony a saját anyjukhoz, hogy a fiatalabbik mindig tudja, hogy a nagy kedvenc, az akkor is a Dave, és szerintem a fiatalabbik fiúnak az egész életét az is befolyásolja, hogy ő próbál bizonyítani, hogy ő is ér annyit, mint amennyit a bátyja. De közben ez az anyafigura meg nagyon labilis, mert azért ő egy akkora csapás szenvedett az első férje halálával, hogy ő csak úgy tud szeretni, hogy teljesen ráakaszkodik azokra, akiket ő védelmez, akiket szeret, és nem is hagy neki se szabad lélegzetet venni, se saját életet élni. Tehát Dave-nek a másik, hát nagy háború, amit meg kell vívnia, az a tulajdon anyával, hogy engedje már őt azt csinálni, amit szeretne. Borzasztóan szegények, de egyébként a korszakot ez jellemezte is, mert ezek az írmunkások között nem voltak különösebben jól elereszve, és ugye a lehetőségeik is nagyon korlátozottak voltak. Tehát, hogy ez egy nagyon nyomasztó légkör, amiben ez a család él.
Ehhez képest ugye ott van egy lány, aki egy teljesen másik világból jön, egy operaházból, a Csillogásból, ő ugye balettáncos ez a lány, és Dave találkozik vele, és aztán valahogy nem is tudja az ember, hogy jó-e, hogy belelát ebbe a világba.
Itt azzal szerettem volna játszani, hogy két ennyire különböző világot hogyan lehet egymás mellé helyezni, és hogyan lehet két ennyire különböző szereplőt egymás életének a részévé tenni, és a regényben ez el is hangzik erről a Julie nevű ifjú hölgyről, hogy hát ő egy UFO. És tényleg azzal a szemmel, azzal a falon túli belfasti szemmel ez a lány, aki Angliából érkezik, ráadásul nem is katolikus, hanem zsidó, azon kívül borzasztóan gazdag, az apja ügyész, tehát teljesen a másik oldalt szolgálja, azon kívül igen balettáncos és a magas kultúrát képviseli, és azt hiszem, hogy Dave pontosan azért szeret bele, mert annyira más, annyira különleges, és egy ilyen nagyon vékony kis csatornát jelent a szerinte normális világ felé.
Hogyha a megszállottság és elkötelezettség, végülis a tánc és a balett is ilyen, megmutatod ezt a világot is, hogy abból sem nagyon lehet úgy kiszakadni, ahogy szeretne az ember.
Igen, azt hiszem, hogy ezért is tudnak ők egymásra találni, mert a maguk módján mindketten valami nagy és fontos dolognak szentelik az életüket. Csak az a különbség, hogy a Julie azért, mert ő tényleg balettáncos szeretne lenni. Tehát részéről ez egy nagyon mélyről és belülről fakadó elhivatottság, a Dave pedig azért, mert neki ez egy kötelesség, és ő tényleg nagyon szeretne egy kicsikét átkacsintani ebbe a másik világba, és hát miközben írtam, akkor nekem is volt egy picike kísértés, hogy hát lehetséges, hogy valami pozitívabb, csillogóbb véget kellene kihozni ebből. De aztán arra gondoltam, hogy olyat szeretnék a végére kitalálni, ami hihető, és ami nem tündérmesem, hanem nagyon emberi.
Julie-nak kicsi nehezített a helyzete Trevor nevű volt partnere miatt, mármint, hogy a táncban igen. volt partnere. Ez a figura hogy született?
Azt hiszem, hogy szerettem volna talán egy nagy ellenlábast is beleírni ebbe a történetbe.
Dave-nek?
Igen. Illetve azt is szerettem volna valódibbá tenni ezt a táncos világot, hogy igen, ez nem csak a prima ballerinákról szól, akik tényleg ott tündérként siklanak a színpadon, hanem ott vannak azok a koreográfusok is, akik mögöttük vannak, akik álmodják nekik ezeket a táncokat, amikben ők csilloghatnak. És ez a koreográfus szerep, amiben például a Trevorban kicsit ördögi. Az, ahogyan ő uralkodik a táncosai felett, az túl van a józanészen. De persze ez is érthető, mert a történetből kiderül, hogy ő nem koreográfusnak készült, hanem táncosnak, csak egy szerencsétlen véletlen folyamán végül is itt köt ki.
És szerelmes Julie-ba. És vagy csak akarja?
Hát ő a szerelem szóval illetné ezt a dolgot, de ez valójában egy uralkodási vágy.
Van két olyan szereplőd a regényben, akik megcsinálták. Gondoltak egyet, és kiszakadtak abból a közegből. Nelly, ugye Julie barátnője, ő nagyon jól tud lavírozni ebben a világban, Trevor környezetében is, meg a csillogásban is. A másik pedig Dave korábbi barátnője, aki meg egyszerűen elmegy Amerikába, és ott hagyja az egész családot. Itt ebben a történetben, bár Dave-vel kapcsolatban mondják, de hát majdnem mindenki eladta a lelkét az ördögnek.
Van, aki nem is próbálja visszaszerezni, mert nincs is tudatában, hogy eladta. És azért is viseli ezt a címet ez a könyv, mert úgy éreztem, hogy olyan ördögi helyzetben van mindegyik figura, hogy tényleg ezek a szituációk megmutatják azt, hogy mennyire van lélek jelenlétük, és mennyire erősek.
Varga Körtvéje Zsuzsannával beszélgettünk Lelked az ördögnek című lebilincselő regényéről, amit a KUK kiadó jelentetett meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.